Gazdátlanul gazdagodtak, ám már abban az időben, a bajuszok és szakállak idejében ez nem tűnt fel senkinek. Voltak persze előkelő kivételek, akik 2-3 hetenként is ollóhoz jutottak, de ezeknek ki kellett menni a pusztára, ahol királybácsi a juhász számadó teremtett rendet, sőt, frizurát a kérelmező fején. Természetes, az ilyen nagyra vágyás nem maradhatott büntetés nélkül, mert lám, egy ilyen pusztai nyilatkozás közben csak bevágott a menykő az akolba, s úgy látszik, az ollóba is juthatott valami, mert tüzes, egyesek szerint kénköves láng vágott ki belőle. Királybácsi nagyot ordítva dobta el a szerszámot, míg Kovács Miska csak lefordult a jászol széléről, és nem szólt semmit, ám bár a képe fekete lett, mint a kémény seprőjé, és nem is múlott el hetekig. Máskülönben tehát nem lett baj a Miskának, sőt nyert is vele, mert 3 Kovács Mihály is lakott a faluban, akik közül 2-nek volt már tisztességes neve, egyik volt a Pille, a másik a Hideg Gatyás, míg villám sújtotta Mihályunk, csak az alkalommal vette fel a végleges Kormos Kovács Miska nevet. Én azonban nem jutottam királybácsi ollója alá, ami 2 okból nagy baj. Először, mert ma sincs előnevem, amit sokszor búsan nélkülözök, másodszor pedig, mert apám függetleníteni akarta magát a Borbélytól, aki egyébként Tódor névre hallgatott. A faluban sokan meg is voltak győződve, hogy ilyen név nincs is, és csak a Borbély találta ki tréfaképpen. Ez a függetlenítési szándék titokban született meg, és meglepetésnek volt számva, ami csodálatosan sikerült is. Mivel pedig a meglepetések ideje a karácsony, a gyantaszagú gyertyákkal ékes fenyő alatt, a vasút és kapszlis puska mellett egy kis csomag is szerénykedett. Repülőgép és autó akkor még nem volt, ám bár Tóka Ferkó bácsi látott egy léghajót, ami nyilvánvalóan füllentés volt, de hogy egy reggel 2-szer találkozott az ördöggel, azt szentül hitték többen. Miután tehát kigyönyörködtem magam a felhúzható vonatban, s az egész szoba kapszli szagú volt a lövöldözéstől, apám elővette a kis dobozt, és kivett belőle egy csillogó-villogó hajnyírógépet. Ezen túl pedig magunk nyiratkozunk. És körülnézett. Gyönyörű kis szerszám volt, meg kell hagyni. Mellette olajos üveg, ecset és használati utasítás, melyet apám hangosan felolvasott, miközben a család úgy nézett rá, mint ahogy madácsra nézett volna a familiája, ha lett volna szegénynek, amikor először felolvasta az ember tragédiáját. Én megnyírom a gyereket, maga meg, s itt anyámra nézett, engem. Igen, mondta édesanyám büszkén, mert ő soha életében senkinek nem mondta, hogy nem. Én is elbánok azzal a kis géppel, legyintett nagyanyám, aki kissé mellőzve érezte magát. Minket is, minket is, üvöltötték húgaim, de rájuk se néztünk. Hogyne, egy lánynak hajnyírógép, kopaszfej, mi jut eszetekbe? Talán legjobb lesz, ha mindjárt meg is nyírlak, nézett apám bozontos fejemre. Holnap nagy ünnep, pár perc az egész, aztán vacsorázunk. Nagyanyám vadonat lepedőt kanyarintott a nyakamba, anyám 3 kis vánkos tett alám, apám pedig kissé távolabb ment, és úgy nézett rám, mint a festők a tájra, amely már ecsettyükben viszket. Aztán megcsattogtatta az ollót. A fülednél kezdem. És elkezdte. Mi az? Húz! Olajozz meg, fiam, mondta nagyanyám, új még a masina. Apám beolajozta a fényes szerszámot, és újra elkezdte. Jó, júj, júj, júj! Mi a fene van ezzel a géppel? Húzta ki apám. Lassan, lassan! Ordítottam, mert az olló nem eresztette el a hajamat. Talán a csavar, vélte anyám. Persze, hogy erre nem gondoltam. És apám szakszerűen engedett egyet a csavaron. Megkapkod a fejed? Neked Tódorral is mindig bajod volt.
Kényeskedik,
mondta egyik húgom, akinek nem engedtem lövöldözni a puskámmal. Na, vigyázz, tartsd keményen a fejed. Tartottam. Az olaj a fülembe folyt, és könnyeim a szám sarkába.
Ne kínozz azt a gyereket,
szólalt meg anyám, aki mindjárt könnyezett, ha könnyet látott.
Ugyan, fiam, legyintett nagyanyám, mást is megnyírnak, kicsit húz, hát húz.
Pedig most egész jól megy, mondta apám, kiérve végre a fejtetőn, és kifújta az ollót, akárcsak Tódor.
Csak itt a fülénél akadékoskodik. Tartsd magad, fiam!
Júj, édesapám, nagyon húz!
A család most már meghökkent. Apám nagy üggyel, bajjal kiszabadította az ollót, ráfújt, aztán rám nézett.
Na, nem bánom, pihenj egy kicsit. Most megvacsorázunk.
Azzal zsebrevágta az ollót, és kiment. Én pedig úgy maradtam ott, mint egy megkezdett görögdinnye. A vacsora kissé eloszlatta a nyírás körüli fellegeket, és határozottan kiderült az ég, amikor apám azzal jött vissza, hogy most már fáradt, a nyírást reggel folytatjuk. A család megkönnyebbült, és a különleges izgalomra való tekintettel hamarosan nyugovóra tért. Én azonban sokáig nem tudtam elaludni, mert a megnyírt részem fázott a hajashoz viszonyítva. Jóval később aztán hallom, hogy apám átszól anyámhoz.
Alszik?
Nem.
Hát alig, ha nem igaza lehet ennek a gyereknek, mert az olló tényleg húz. Kipróbáltam.
Hol?
Az istálóban a kisborjún. Rúgott, mint a veszedelem.
És másnap reggel hallom, amint azt mondja anyám odakint,
Tódor, magát az angyalok küldték.
Jöttem volna, kérem, én már előbb is, de lakadalom akadt útközben, és nagyon marasztaltak.
Amikor pedig megpillantotta a fejem, szigorúan összevont a szemöldökét, aztán szakszerűen ide-oda forgatta.
Fúsér munka, igazi fúsér munka, így tönkretenni ezt a gyönyörű fejet.
Ez volt életemben az egyetlen alkalom, hogy valaki a fejemre azt mondja, hogy gyönyörű. Hát hogy ne emlékeznék hálás szeretettel Tódorra, akinek a keze reszketett ugyan egy kicsit, de ez előfordul, ha a szegény borbét még éjszaka se hagyják békén, és erőszakkal ott tartják a lakodalomban. Roráte. Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak, és még nem tudják, sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát csak pislognak. Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ám bár elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak. Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak, néhol kis lámpások imbolyognak, és mutatják, hova kell lépni, hiszen sár van mindenütt. Az ég még sötét, s a nappal ágyát csak hinni lehet a keleti égen, s ez elég. Egyébként nem gondol rá senki, mert a búzák kikeltek már, a krumpli a veremben, s a jószág betelelt. Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs. A tegnap gondja, mintha aludna. A mai még nem ébredt fel, s a falu csak tiszta önmagát viszi hajnali misére. A külső mozgás befolyik a templomba, és megnyugszik. Suttog még egy kicsit, vár, s amikor a gyertyák lángja is megnyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy. Harmatozzatok, égi magasok! Mise végére egészen bemelegedett a templom, majdnem otthonos lett. Legalábbis így érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így